Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim az ige hirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumából a második fejezet első 12 versében a következőképpen. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. Ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városok között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor előttünk ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és laborolva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza a Heródeshez, más úton tértek vissza a hazájukba. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban, én még nem szolgáltam a nagy gyülekezet előtt, új évben, ezért ez az új év igehirdetés, amivel beköszönök ebben az évben, ebben az esztendőben. És hogyha jól figyeltünk erre az igére, akkor jól hallhatjuk és megérthetjük az Isten üzenetét, hogy milyen programot ad nekünk az előző következő esztendőre, tehát arra az új esztendőre, amiben vagyunk. Fontos isteni üzenet és fontos üzenet van ebben, programként az előttünk álló évben. Sok mindenről lehetne itt beszélni, hiszen olyan gazdag ige, hogy több idehirdetés sorozatot lehetne tartani ebből. Számomra az utolsó vers volt nagyon nyomatékos és hangsúlyos. A bölcsek, ahogyan tervezték, attól eltérően így kezdődik. Azonban az Úrtól kijelentést kapva megváltoztatták az útvonalukat, és más úton tértek haza. Az Isten szól, és az ember élete megváltozik. Valahol számomra ez az Úristennek a programja az elkövetkezendő évre, és ezt szeretném javasolni, ezt szeretném meghirdetni mindannyiunk számára. Az Isten szól, és rá figyelve tudjuk élni az életünket, neki való engedelmességben, mert csak így lehet áldás a mi életünkön. Mert csak így lehettek áldássá a bölcsek is, mert így nem váltak, mert hallgattak Istenre Krisztus gyilkosokká, és így válhattak Krisztus hordozókká, örömhír vivőkké. Nagyon fontos tehát ez az utolsó vers és ennek az üzenete. Isten megőrzi a benne bízókat attól, hogy a gonosznak, a gonosz erőinek, vagy gonosz embereknek a manipulációnak az áldozatául essenek. Mert bizony fel akarnak bennünket használni sok-sok piszkos célra. Ki akarnak bennünket használni egyházon belül és egyházon kívül is olyan érdekeknek, ami saját önző érdek, valakinek a hatalmi érdeke. Nagyon sok csapdahelyzet leselkedik ránk, és nagyon fontos éppen ezért erre az igére így figyelnünk, hogyan tudunk megmenekülni a csapdahelyzetekből, hogyan tudunk kikászálódni a magunk okozta utaknak a káváriájából. Testvérek, a bölcseket is ki akarta használni, és fel akarta használni a hatalommániás Heródes az ő hatalomának a biztosítására és megőrzésére. Ravasz volt és álnok, ki akarta használni a bölcsek jóhiszeműségét, és hiszem, hogy nagyon sokan bazíroznak, és nagyon sokan építenek a mi emberi jóhiszeműségünkre, akarnak bennünket kihasználni. Nagyon fontos látnunk azt, hogy milyen cselek vannak a mi életünkben, amelyek meg akarnak bennünket téveszteni, és meg akarnak bennünket tévesztve az igazság útjáról letéríteni, vagy pedig még oda sem engedni az igazság útjára. Becsületesek voltak ezek az emberek, bölcsek voltak, bizonyos ismeretek birtokában voltak, és megígérték Heródesnek, hogy visszatérnek. És minden rendben van, eltökélt a szándék, megvan a terv, egészen bizonyosan nagyon sokan tudtak róla, mert azért három tekintélyes, jó módban levő emberről volt itt szó, nem háromról, hanem többről. A legenda tette ezt csak hárommá, mert aranyat, tömint és mirhát vittek. Gyerekek számára is mondom, hogy az, hogy Gáspár, Menyhért és Boldizsár, az csak mese, szépen beleillik ebbe a történetbe, de többen voltak valószínűleg. És ha már csak hármat veszünk, három jóvódú embernek a kísérete is, egy közel fél száz ember lehetett, akinek közvetlenül volt hatása az a döntés, hogy mi nem azon az úton megyünk vissza, amin ide jöttünk. Hogy megváltoztatjuk a mi emberi tervünket. Miért? Mert kijelentést kaptak. Mert az élő Isten beleszólt az ember életébe. És nem csak, hogy beleszólt, hanem engedték, hogy érvényesüljön az isteni szó az ő életükben, és nem azon az úton mentek vissza, hanem másik utat választottak. Kétszeresen is az élet munkálására használta fel őket az Úristen. Jézus megmentésében segítkeztek, otthon pedig közvetlenül továbbadták az evangéliumot, hogy mások is hihessenek abban, mások szívét is felemelje, és reménységgel töltse el őket az, hogy megszületett a Messiás. Isten ígéretét valóra váltotta. Mi is történt itt valójában ebben a történetben? Veszélyes csapdahelyzet volt, amitől az Úr megmentette ezeket a bölcseket. Heródes be akarta szervezni ezeket az embereket, hogy ügynökei és segédei legyenek Jézus meggyilkolásában. Gyanútlanul majdnem belementek jóhiszeműen ebbe a dologba. Bennünket is állandóan fenyeget léptennyomon, hogy belemenjünk a csapdákba. Belemenjünk a zsákutcákba, belemenjünk azokban a helyzetekben, amelyek látszólag jó helyzetek, és talán jó lehet belőle kijönni, és mégsem az Isten útja, és hiába várunk áldást ezekre a dolgainkra, mert nem lesz ezen áldás. Mert csak az Isten szerint jó dolgokon van az Úrnak az áldása. Állandóan fenyeget az, hogy olyan helyzetbe kerülünk váratlanul, hirtelenül, amit nem tudunk átlátni és nem tudunk bölcsen dönteni, felszínes ismeretek állnak a rendelkezésünkre, vagy éppen meg akarnak bennünket téveszteni, és áldozatul esünk a hazugságnak mi is, és döntünk rosszul, és a rossz döntésünkkel, persze a másik számára kedvező döntéssel, eszközeivé válunk a gonosznak. Fel kell készülni arra, hogy váratlan csapdahelyzetek állnak elő. Lépten nyomon csapdát állít nekünk a sátán. Lépten nyomon döntenünk kell, és aki éli Jézustól az életét tudja, hogy én miről beszélek. Lépten nyomon az életről és a halálról kell dönteni kicsiben és nagyban egyaránt. Mi van ezek mögött a csapdák mögött? Ezek mögött az élethelyzetek és döntési helyzetek mögött. Az ős ellenség, ahogyan énekeljük az énekünkben. Az ős ellenség a sátán állítja a csapdát. Jézus két jellemző tulajdonságot mond a sátánról, hazug, és azt mondja, hogy a hazugságnak az atya, és döbbenjünk meg, azt mondja róla, hogy emberölő volt kezdettől fogva. Emberölő volt kezdettől fogva. Ahol tehát ezen a földön, ahol tehát a mi közösségeinkben, ahol tehát még gyülekezeti közösségben is a hazugság eszközéhez nyúlnak, amit a történetben Heródes is tette, hogy egészen biztosak lehetünk abban, hogy a sátán mozgatja az eseményeket és az embereket. Előző szolgálati helyemen mondtam mindig, volt egy bácsi, aki mindig kavart, mert ilyenek mindenütt és mindenütt vannak. Kavarta mindig az események szálait, és úgy tőtte, hogy neki jó legyen, és mondtam neki, hogy Sándor bácsi, tessék vigyázni arra, nehogy a sátánnak az eszközévé váljunk. Nekem is napi imádságom, mert Uram, az, hogy ne lehessek a sátánnak az eszköze. Én a te eszközöd szeretnék lenni. Igen, látnunk kell azt, hogy a sátán mozgat eseményeket és embereket, jóhiszemű embereket, nem elvetemült emberekről van itt szó, hanem olyan emberekről, akik megbíznak a másikban. Naív, a hazugságot elhívő emberekről van szó. Hányszor minket is átejtenek és megvezetnek. Politikában, egyházban is. Lehet-e sorolni ezeket a területeket? Legtöbben azonban nem ismerik fel ezeket a csapdákat. És mennek az orruk fákokba vezetve, mennek a kárhozat felé. És élik a nyomorúságát a döntésüknek, látszólag bízva és látszólag úgy téve, mintha jó lenne minden, amit tesznek. Akiben azonban Isten szent lelke van, akiben Jézus lakozik, akinek Jézussal szoros élő kapcsolata van, az felismeri ezeket a csapda helyzeteket, és részt vesz a szötétség cselekedeteinek a leleplezésében. Miért vallott kudarcot Heródesnek a próbálkozása? Nem azért, mert a bölcsek olyan fantasztikusak voltak, és átláttak valamilyen parafenomén tulajdonságokkal rendelkeztek, vagy valamilyen különleges tulajdonságuk volt, hanem azért, mert a bölcseknek már volt egy picinki kapcsolata, de élő kapcsolata arról az Istennel, aki adta Jézust. Ők már Babilonban kaptak kijelentést Istentől, ők már hallották a proféciákat az élő Istenről, aki el fogja küldeni a Messiást. És ezért tudtak elindulni, hogy meggyőződjenek arról, hát feljött az új csillag. Meggyőződjenek arról, hogy tényleg így van-e. Volt alapvető kapcsolatuk már az élő Istennel egy picit, nem jelentéktelennek tűnő kapcsolat. A mindenható Isten pedig felismerték a kisded Jézusban. Ezért hódoltak neki, ezért borultak le előtte. Ebben a lazának tűnő Istennel való kapcsolatban mégis ott van a komolyság, az, hogy védve voltak. Isten számtalanszor megvédi az övéit. Számtalanszor megvédi azt, aki csak egészen pici módon, de hittel tekint rá. Sokszor észre sem vesszük, és nem is tudjuk, hogy milyen dolgokból szabadít meg, és visz keresztül az Úr bennünket. Igaz az ige, Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. És itt nem a hit mértékéről van szó, hogy 100 fokos vagy 2 fokos, hanem aki hittel tekint, azt ő megőrzi. A bölcseket tehát nem a rutin Nem a megérző képesség mentette meg a bajtól, hanem az Isten, aki elindította őket erre az útra, akinek terve volt velük. Az volt a dolguk, hogy az élő Istenre figyelve, neki engedelmezkedve tegyék a dolgokat. Józanul fel kell készülni tehát testvéreim a csapda helyzetekre, mert lesz bőven, és már volt is, aki átgondolja az életét, az elmúlt néhány napot már gondolhat arra, hogy mennyiszer volt az, hogy megint meg akartak téveszteni. Nem kell itt most a politikába menni, de mehetünk is. Mi minden folyik felénk. Meg akarnak téveszteni folyamatosan, de ugyanezt folyik a családban. Meg akar a gyerek téveszteni, meg akar a szülő téveszteni, meg akar a házastást téveszteni. Belehúzni a csapda helyzetekbe, hogy én az ő saját önző érdekeit szolgáljam ki. De vajon az Úrnak tetszik ez? Mert ha nem tetszik, akkor nem lehet rajta áldás. Jó hiszeműségünk, vajon mi az, amit jelent mindez? Testvérek, átkozott, aki emberben bízik. Hányszor kell ebben a tételben, ebben az igében megbizonyosodnunk és keserűen tapasztalnunk mindezt. A jó hiszeműség Isten felé működjön, testvéreim, és akkor nem leszünk becsapott és átgázolt emberek. Az ördög, a sátán, mint pusztító oroszlán szerte jár, és nézi, hogy kit nyeljen el, és át tudja magát változtatni a világosság angyalává. Úgy tűnik, mintha az igazságról beszélne valaki, és mégsem az igazságot teszi. Bocsánat, kilóg a lóláb, azt lehet látni. És míg a hívőket is igyekszik megtéveszteni, míg a választottakat is így van az igében. Ezért kell kérnünk az Urat a bölcsességét, hogy tudjunk különbséget tenni az Isten szerinti jó és rossz között. És fontos ezt tudnunk, hogy nem a jó és a rossz között, hanem az Isten szerinti jó és rossz között. Ézsaiás proféta 5. könyvében ott van, a 5. fejezetében ott van az, hogy meddig még Uram, így kiált fel a proféta, az Isten embere. Mert látja azt, hogy az emberek a jót rossznak és a rosszat jónak mondják. És nem az Isten szerint döntenek jó és rossz között. Uram, meddig még, hogy sokszor felkiáltunk családban, gyülekezetben, amikor a jót rossznak és a rosszat jónak mondjuk. Testvérek, tudnunk és látnunk kell, és kérni az Urat, hogy adjon világosságot. Adjon igét, ami alapján tudunk dönteni a jó, a szerinte való jó és a szerinte való rossz között. Mert ez az életet jelenti számunkra. Isten szeretné megőrizni és megerősíteni szeretne bennünket Jézus által. Nekünk adja minden fegyverét, hogy megállhassunk az ördög minden ravasságával szemben. Isten Jézus hatalmával meg akar őrizni bennünket, fel akar vértezni bennünket. És hogy miért kell annyiszor beszélni, bárcsak meg kellene beszélni a sátán hatalmáról. Sajnos vannak, akik érintve is vannak. Én nem tudom, hogy milyen esetek vannak, de szörnyű tragédiák. Nemrég jutott tudomásomra egy öngyilkos hátrahagyott levele. Azt írja, minden este azt súgta nekem az ördög, hogy akadj számot. Testvérek, realitás. Nézzünk ebben szembe. Realitás és valóság sajnos, de valóság Jézus hatalma. Jézus legyőzte, és aki Jézusban van, az megtartatik, az megmarad. Az tud jól dönteni. És az tudja a rosszat elkerülni, az tudja a rosszat kivetni az életéből, hogy áldás lehessen az életén. El kell határoznunk magunkat, hogy nekem nincs szükségem a sátán hatalmából semmire. El kell határoznom magamat, és el kell tökélnünk magunkat arra, hogy ami a sötétség fejedelmétől származik, abból nekem semmi nem kell. Egy darabka sem kell, egy centi, egy makrométer sem kell, semmi nem kell belőle. Semmi, egy garas, egy fillér nem kell. Egy elismerés, egy mosoly, semmire nincs szükségem. Egyetlen egy esetben sem, és nincs kivételes helyzet. Uram, nem, nincs kivételes helyzet az én életemben. Nem kérek abból, amit a sötétség fejedelme kínál nekem. Jézus megkeresztelése, vagy megkísértése juthat eszünkbe a története. Az ördög mennyire körülfonta, és mennyire mindent megpróbált, de Jézusnak nem volt fogási pontja. Olyan Jézus az ördög számára, mint egy gömb, amit nem lehet megfogni, és nem lehet rángatni. Azonban vegyük tudomásul azt, hogy rajtunk viszont van fogás, mert bűnben vagyunk. Bennünk talál fogást a sátán, de ha az Úr Jézusba kapaszkodunk minden erőnkkel, minden lényünk, minden erejével és minden bizalmával, akkor nehezen talál rajtunk fogást. Ő megment attól, hogy fogást találjon, hogy kísértésbe vigyen. Ezért kell ébernek lennünk, és ragaszkodni Jézushoz. Miért volt nagy dolog az, hogy a bölcsek megváltoztatták a visszautat? Megváltoztatták a tervet. Mondtam, hogy milyen kihatással volt ez. Több ember, több tucat embert érintett. És mit szól Herodes? A hatalom képviselője megkérte őket. Természetes, hogy eleget tesznek a kérésnek. Adva volt a terv, nem látták aljas szándékot mögötte, hiszen jó hiszeműek voltak. Nem szabad azonban elfelejteni azt, hogy az ördög mindig ügyesen álcázza a dolgokat, valódi céljait. Mindig igyekszik megtéveszteni az Istennek való engedelmességünket, és igyekszik megnehezíteni. Nincs olyan, testvérek, és talán ismerjük ezt, hogy nincs olyan, hogy vagy igen, vagy nem. Mindig a dolgok, és egyre inkább, ahogyan telik múlik az idő, azt érezzük, hogy a dolgok nem feketék és fehérek, hanem szürkék, meg homályosak, nem igazából lehet élesen látni. És ez a sátánnak a műve, hogy összezavar minden, összezavarja a körülményeket, és elbizonytalanítja az emberi döntéseket. Megnehezíti a mi döntésünket. A bölcseknek ott volt a nehézség, hogy hát ez az ember imádni akarja. Ez a fejedelem le akar borulni, és imádni akarja Jézust, a megszületett királyt. Milyen udvariasan kérte, nem sérthetjük meg. Hát úgy illik, hogy teljesítjük a kérését. Semmiben sem kerül, megyünk és beszámolunk. Elhatározták, eltervezték, de Isten valami egészen másat parancsolt neki. És itt vagyunk a keresztény élet, a hívő élet lényegénél és középpontjánál. Mert ez a lényeg és ez a döntő dolog mindannyiunk életében. Kész vagy-e félretenni, testvérem, minden tervedet, minden elképzelésedet, hogyha az Úrnak más az elképzelése? Kész vagy-e félretenni a terveidet? Kész vagy-e felállni amellől a dolog mellől, ami az Úrnak nem kedves, hogyha megtudod róla, hogy az valóban akarata ellen van? Kész vagy-e kiszállni abból a üzelmekből, vagy kapcsolatból, embertársi kapcsolatból? Kész vagy-e megszakítani azt, amit elkezdtél, hogyha megtudod, hogy az Úrnak nem kedves? Lényegi kérdés. Ha Isten közbeszól, kész vagyok-e mindenestől félreállni, minden saját tervtől, érvtől elállni az Isten útjából? Kész vagyok-e felhagyni végre a magyarázkodással, és megmagyarázni, hogy hát a körülmények így adták? Akárki akármit is mond. Előző szolgálati helyemen volt egy illető, és a faluban elég sokan mondogatták azt, hogy bár akárki. Kész vagy-e bár akárkinek a tanácsát hátrahagyni? Legyen az miniszterelnök, vagy legyen az egyházi vezető, vagy bárki, a legszeretettebb ember, hogyha az Isten azt mondja neked, hogy nem, ő pedig azt mondja igen. Kész vagy-e felhagyni a másiknak a tanácsával? Kész vagy-e az élő Istenre hallgatni bárki ellenében? Uram, úgy legyen, ahogy te akarod, nem csak a mennyben, hanem ebben a helyzetben, amiben vagyok. Adj erőt, hogy tudjam teljesíteni a te akaratodat. A bölcsek készek voltak erre, és így nem lettek egy diktátornak az eszközeivé, nem lettek a sátánnak az eszközeivé. Nem könnyű dolog, testvérek, megtenni ezt. Más úton tértek vissza hazájukba. Az eredeti szövegben ez egy hadi kifejezés, és azt fejezi ki, hogy a már elfoglalt területet újra elhagyják, és visszavonulnak a már elfoglalt területről. Ha katonai képnél maradunk, akkor tudhatjuk azt, hogy egy terület elfoglalása, nincs itt területről szó, egy nagy terület elfoglalása, ahol netalántál város is van, ember életekkel jár, és mennyi harccal, és mennyi idővel, és mennyi energiával. Egyszerűen felhagyni, visszavonulni onnan. Felhagyni és visszavonulni a terveinkkel mindig nehéz. Aminek élünk, aminek szenteljük az időnket, a pénzünket, és amikor az Úr szavát meghalljuk, akkor hátrahagyni. Mindig nehéz. Elfoglaltam valamit, elismert ember vagyok talán. Mindenki tud róla, összeült a családi tanács, mit mondanak az öregek, a barátok, mit fognak mondani a kollégák, Mindenkinek tetszik, és egyszer csak Isten beleszól, oda a tervem, oda a tervünk. Hát akkor mi lesz? Engedek a tömegnyomásnak? Engedek annak, hogy tetszek az embereknek? Vagy pedig az élő Isten akarata fontos számomra, aki az életet akarja, az élet útját megmutatni nekem. Először talán igével mutatja, vagy akinek még van, talán annak a lelkiismeretén keresztül szól az Úr, vagy hogyha nem hallgatok rá, úgy alakítja az eseményeket, hogy meghiúsuljon a tervem, vagy éppen az engedetlenségem miatt megengedi, hogy bűnhődjen az én istentelen döntésem miatt. Minden rossz oka a bűn, az, hogy Isten nélkül tervezünk, Isten nélkül kivitelezünk, Isten nélkül élünk. Minden nyomorúságunknak oka a bűn, és kihatással van a másik emberre az én vétkem, az én istentelenségem. Éppen ezért minél előbb észreveszed, testvérem, hogy a terved, az életed, az az élethelyzeted, amiben vagy, nem egyezik az Isten akaratával, és azonnal engedelmeskedsz, elhagyod azt, amiben vagy, annál boldogabb leszel, és annál kevesebb szenvedést okozol magadnak, és a körülötted élő embereknek. És ismerősek a mondatok, ugye, jaj, mit szólnak, presztízsveszteség, nem fog köszönni, meg fog sértődni, felhúzza az orrát, nem lesz hasznom belőle, oda a kapcsolat, megsértődik a másik. Lehet, hogy a másik nem érti, lehet, hogy megsértődik. Hogy szoktuk mondani, minden csoda 3 napig tart, és aztán majd belátja előbb-utóbb. De én nem köthetek kompromisszumot. Sértődjön meg. De ezek az alkalmak legalább, amikor én a másiknak ellent mondok, és az Istennek pedig igen, ezek alkalmat adnak arra, nem mindig kell egyébként magyarázkodni, alkalmat adnak arra, hogy az ember bizonyságot tegyen arról, hogy milyen reménysége van. Testvérek, fontos dolog, hogy tudjuk, hogy talán nem mindig értjük, hogy Isten miért szól közbe. Itt nem azt nem értjük, hogy mi az Úrnak az üzenete, hanem értjük mi az üzenetet, és én azt gondolom, hogy sokan értik az üzenetet. Sokan tudják, hogy szakítani kellene azokkal a bűnökkel, amelyekről itt vasárnapról vasárnapra szó van. De talán azt nem értjük, hogy miért? Miért, Uram? Miért nem hallgatod meg? Miért mondod a válaszban, az imádságom válaszában az ígére, amit kapok, hogy nem? Miért tiltod meg? Én azt gondolom, hogy és azt élem, és azt tapasztalom, hogy az Úr utólag meggyőzi az értelmemet. Amit jelen pillanatban nem értek, és ha engedelmeskedtem, utólag meglátom azt, hogy mi mindentől mentett meg engem az Úr. Nagyon komoly és fontos példát szeretnék hozni. Házasságból való a példa, egy fiatalember mondta, hát fiatalember, velem egy idős mondta nekem, hogy Péter, én tudtam azt, amikor megnősültem, az esküvő napján is tudtam már azt, és előtte is, hogy nekem ezt a lányt nem szabad elvennem, mert az Úr akarata ezt megtiltja számomra. De engedtem a falu nyomásának, engedtem a szülőknek, engedtem a közszájnak és dolgoknak, féltem attól, hogy mi lesz, meg fognak szólni. El is váltam. És ott a tragédia, ott tátom a család életében. Ott a gyermek, ami megsínlője az egész Isten nélküli döntésnek. Igen, aki kész engedelmeskedni az Úrnak, és akinek van bátorsága megváltoztatni a terveit, ha az Úr szól, annak az életében az Úr csodái jelennek meg, és áldásban részesül. Engedelmesség és áldás nagyon fontos dolog. Ebből a szempontból 3 féle ember van, de rájöhetünk arra, hogy csak 2féle dolog van. 3féle embert lehet látni, vannak, akik Istentől függetlenül élnek és terveznek. Hát erre azt mondjuk, hogy pogány. Vannak, akik terveznek, akik élik az életüket és kivitelezik az életüket, és kérik Isten áldását és jóváhagyását. De mire? Arra, amit én kigondoltam, amit én elterveztem, Uram, segíts, add áldásodat. Lehet érezni és érzékelni a közös imádságainkból, hogy sokszor ez, amikor ima közösség van, Uram, áld meg a gyülekezetünket. Nekem inkább az lenne az imádságom, és azt gyakorlom, és azt élem, hogy Uram, adj erőt az engedelmességhez. Lássam meg, mi a te akaratod, hogy tudjam, hogy mi az, amit terveznem kell, mi a te szándékod, és utána várhatom azt, hogy az Úr megáldja az én életemet. Aki kéri a saját életéhez az Úr áldását, az vallásos ember. De sok ilyen vallásos ember van. A hitetlen Istentől függetlenül teszi mindezt, a vallásos Isten jóváhagyását kéri a saját terveihez, a saját elgondolásához. És mi a harmadik, illetve mi a második? A hívő ember pedig, aki reménysége Jézusra tekint, mielőtt tervez, megkérdezi, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mi a te terved velem? Állandóan az Úrra figyel, és kéri a módosításra az Úrnak az erejét, és az Úr akaratától függően módosítja az életét, a tervét és mindazt, amit kiviteleznie kell. Ehhez viszont hallani és érteni kell az igét. Isten ma velünk az ő igéjén keresztül beszél. Írott formában, olvasott és hangzó formában. Nincs más mód, testvéreim. Akkor még volt álombeli megjelenés, ma már nincsen. Az ige hirdetést, az ige, a hangzó ige és az olvasott ige módjait használja fel az Úr. Ezért kell, és ezért oly fontos a Szentírás olvasása és tanulmányozása, komolyan vétele és komolyan vettetése, és az ebben való eligazodás. Mi az ige értésének a feltétele? Hiszem, hogy aki akarja tudni az Úr tervét, akiben vágy van erre, annak az Úr megmutatja előbb-utóbb. Itt mond Jézus mindenről. Az én juhaim hallgatnak az én hangomra. A juhok hallgatnak a pásztor hangjára, az idegent pedig nem követik, hanem elfutnak tőle. Mi a feladatunk? Jézushoz szoktatni magunkat. Az ő igéje átjárja a szívünket és az életünket, mert hogyha fel vagyunk vértezve az ő igével, akkor az Úr bennünk élve segít különbséget tenni az igaz és a hamis között. Segít különbséget tenni az Isten szerinti jó és az Isten szerinti rossz között. Így lehetünk mi Krisztus hordozók, ellenkező esetben pedig Krisztus gyilkosok. Nincs harmadik út és harmadik lehetőség. Isten vezetni akar és Isten megőrizni akarja a mi életünket. Kivezetni a kárhozatból, és az örök élet üdvösség útján vezetni. Áldás csak abból fakad, ha az Úr tervét meglátva, meghalva, engedelmeskedve neki élem az életemet. Testvérek, óriási különbség, és ezt már mondtam, nem statisztának hívjuk az élő Isten, hanem az élő Isten akaratát Jézus erejével és hatalmával véghez visszük, neki engedelmességben éljük az életünket. Döbbenetes különbség van a két élet között. Az egyik egy gyönyörűséggel teli, békességgel teli, nagyon nehéz élet, a másik pedig egy reménytelenséggel teli, egy küszködéssel teli, és láttat békességgel és láttat örömmel teli élet. Az egyiknek a vége, a Jézussal való életnek a vége, örök élet és üdvösség, a másiknak az a vége, ami láttat vallásosság, ennek a vége pedig a kárhozat. Jézus azért jött, hogy ebből kimentsen, azért ragyoghat az ő világossága, azért szólhat az ő igéje, mert meg akar menteni ezen a mai ünnepen is, azért szólhat az igéje, mert Isten ájt akar parancsolni a mi életünkben, meg akar állítani, keresztezi igével a mi terveinket, mi útunkat, és kérdés az, hogy engedjük-e, hogy az élő Isten az útra, a jó útra, Jézus útjára vezessene bennünket, vagy pedig nem. Vagy pedig ellene állunk. Kompromisszumot kötünk a világgal, a szeretett emberrel, a kedvessel, a felettessel, a nagyobb rangban és színben levővel, vagy pedig az élő Istenre hallgatunk, Krisztus hordozók leszünk és vagyunk, vagy pedig pont az ellenkezője, őt meggyalázók és az ő gyilkosai. Az Úr adjon ahhoz erőt számunkra. Ismerjük meg és lássuk az ő akaratát, és merjünk erőt kérni ahhoz, hogy tudjuk azt teljesíteni, mert így lehet személyes életünkön, családunkon és gyülekezetünk életén is az az áldás, amit hiszem, hogy mindannyian kívánunk és mindannyian várunk, mindannyian óhajtunk, mert úgy vagyunk teremtve, hogy az Istennel való élő közösségben teljesedhet ki a mi életünk, szükségünk van az ő áldására. És az egyedül Jézus által a neki való engedelmességben, az Isten szavának való engedelmességben, a bűn elhagyásában, a megújuló életben lehetséges. Amen. Úr Jézus Krisztus, áldalak és magasztalak azért, hogy Te mindig programot adsz nekünk. Nem elvont dolog mindaz, amiről Te beszélsz, hanem a Te igéd érthető és szent lelked által mozdítani akarod a mi szívünket, életünket. Világosságba hívsz, keresztezni akarod a mi kárhozatba menő utunkat, és lehetőséget adsz arra, hogy változtassunk az életünkön a Te hatalmaddal. Úr Jézus Krisztus, áldalak és magasztallak, hogy Te nem maradtál gyenge gyermek, hanem a Golgotai kereszten elvégezted mindazt, ami a mi megváltásunkra szolgál. Nem maradtál a sírban, hanem feltámadtál, élsz és uralkodsz, és szent lelked által, igéd által ébreszteni akarsz bennünket, és azt szeretnéd, hogyha tervet módosítanánk a mi életünkben, hogy áldás lehessen életünkön, hogy el ne vesszünk, hogy megtérjünk és éljünk. Áldalak és magasztalak, Úr Jézus, a Te szeretetedért, amelyet kínálsz most is, az élet újulásért, amelyre hívsz. Uram, látod a mi szándékainkat, az, hogy tudjunk megalázkodva megnyilva Te előtted, a Te utadon járni. Így adj erőt ellene mondani a világnak, ellene mondani mindannak, ami Te ellened van. Így adj világosságot, így eleveníts meg bennünket személyesen egyen-egyenként. Amen.